a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A húsvétot megelőző nagy hét alkalmából adott ki közleményt az amerikai elnök, a keresztény ünnepről való megemlékezés fontosságát hangsúlyozva. A Fehérház dokumentumában Donald Trump a vallásszabadság teljes biztosítását ígéri, valamint az életméltóságának tiszteletben tartását és az istenhit védelmét a nyilvánosság tereiben. Ezen a nagy héten adminisztráció megújítja ígéretét arra, hogy megúvja a keresztény hitet az iskoláinkban, a hadseregünkben, a munkahelyeken, a kórházakban és a kormányzat csarnokaiban, fogalmazott. Ukrajna lehetséges felosztásáról beszélt Donald Trump ukrajnai különmegbízottja a Times brit újságnak. Keith Kellogg úgy nyilatkozott, az országot egy békeszerződés részeként majdnem úgy lehetne felosztani, mint Berlint a II. Világháború után. A brit és a francia csapatok ellenőrzési övezeteket alakíthatnának ki az ország nyugati részén, az orosz hadsereg pedig a megszállt keleti részen maradna. Keith Kellogg előzőleg Vladimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt. Németország várományos kancellárja Friedrich Merz szót emelt Ukrajna NATO és EU csatlakozása ellen a Handelsblattnak adott interjúban. A kereszténydemokraták vezetője Donald Trumphoz készül, hogy egyetértve Elon Musk vámmentes javaslatával egy transatlanti szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyaljon az európai államok nevében. Átmeneti a számítástechnikai és az elektronikai termékek széles körének mentesítése az amerikai viszonossági vámok alól, közölte a kereskedelmi miniszter. Howard Lutnick hangsúlyozta, a nemzetbiztonság szempontjából meghatározó gazdasági szektorokat külön választják, és ide tartozik a gyógyszeripar, valamint a félvezetőgyártás is. Az oszakai világkiállítás a világ legnagyobb volumenű kulturális, turisztikai és gazdasági hatású eseményeinek egyike, egyúttal páratlan diplomáciai és gazdaságfejlesztési lehetőség, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter az Expo magyar pavilonjának megnyitóján. Nagy Márton felhívta a figyelmet, a magyar megjelenés újabb lendületet adhat a bruttó hazai termék csak nem 13%-át kitevő turizmusnak is, amely rekordot döntött tavaly. A japán programra több mint 28 millió látogatót várnak az Expo közel 6 hónapja alatt. Idén a repülőjáratokra több mint 10 milliárd forintot költünk, hogy akár a tengeren túlon, az Egyesült Államokkal is közvetlen járatok épüljenek, és akár India vagy Japán is szóba kerüljön, tehát nyitunk nyugat és kelet felé is, árult el az Index portálnak adott interjúban a nemzetgazdasági miniszter az oszakai világkiállításon, ahol átadta a magyar pavilont. Nagy Márton Japánban folytatott tárgyalásai során felvetette a közvetlen Tokió-Budapest légijárat létrehozását a japán gazdasági miniszternek. Összesen 1.370.000-en töltötték ki a Tisza párt Nemzethangja 12+1 kérdést tartalmazó konzultációját. Magyar Péter pártelnök ismertetése szerint a válaszadók döntő többsége egyetértett a nyugdíjas szépkártya bevezetésével, a gyógyszerek áfájának eltörlésével, az élelmiszeráfa csökkentéssel, ahogy a NATO és uniós tagságunk megtartásával, a miniszterelnöki pozíció időtartamának maximálásával is többek között, ugyanakkor Ukrajna EU csatlakozására csak 58% mondott igent. Több tucat kórház és rendelőintézet felújítását állította meg a Tisza párt és Brüsszel súnyi alkuja, jelentette ki az egészségügyi államtitkár. Az ehhez szükséges források politikai okokból nem érkeztek meg az Európai Uniótól, mondta el Takács Péter. Digitálisan is elérhetővé vált a várandós gondozási kiskönyv az Egészségablak applikációban, közölte Molnár Karolina. A belügyminisztérium helyettes államtitkára felhívta a figyelmet arra, a dokumentum minden kismama számára kötelező, de mostantól tehát ebben a formában is elérhető. Márciusban üzembe állt a 300.000. háztartási naperőmű, olvasható az Energiaügyi Minisztérium közösségi oldalán. A tavalyi bővülés nagyban elősegítette a Napenergia Plus program, több mint 21.000 család nyert el átlagosan 4.100.000 forint támogatást. Közeleg az április 15-i határidő, az autósok több mint fele már befizette a gépjárműadót, a 3.300.000 érintett közül 1.700.000-en, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Hétfőn és kedden a NAV infóvonala hosszított ügyeletben várja a gépjárműadós kérdéseket. Fokozott figyelemmel érdemes túrázni a tavaszi időben. Előbb Visegrád és Pliszent László között zuhant szakadékba egy túrázó, akit speciális hordágyon vittek fel a felszínre, őt mentő helikopter szállított a kórházba. Később lezuhant a szikláról egy kiránduló Mátra-Szentimirénél is. A sérültet a pásztói hivatásos tűzoltók a mentőszolgálat munkatársaival együtt hordágyra tették és a mentőautóhoz vitték. Végül az időjárásról, többnyire erősen felhős borult lesz az ég a folytatásban, elszórtan több hullámban érkezik gyenge, saras eső, zápor, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-9, napközben aztán 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Péderi Zsolt nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma megismerhetik azt a fiatal táncos párt, akik megnyerték a nagyecsedi csárdás versenyt, és ezen kívül pedig beszélgetünk Mezőkövesd alpolgármesterével, Takács Norberttel is. Elsőként Kovács Virágot és Kis Botondot hallják.
Én nem sokat ettem.
Sajnos már nem volt rá túl sok időnk.
Fiataloknak nincs idejük, hát a nyugdíjasnak nincs ideje, nem?
Hát, Virág dolgozik, én iskolába járok, még szakgimnáziumba, úgyhogy nem túl sok szabad időnk van, így is Pestről estünk, most ide, Mezőkövesdre.
Beszéltünk telefonon, Petti megadta a telefonszámot, és akkor beszéltünk, hogy hát 6 körül jöttök, de nem biztos, hogy ide értek pontosan.
Igen, mivel vonathoz vagyunk kötve, ez az a tömegközlekedési eszköz, amivel Budapest, Mezőkövesd, Mezőkövesd, Miskolc távolságot tesszük meg minden héten a próba miatt, ezáltal nagyon gyakran van, hogy a vonat késik, vagy az is előfordulhat, hogy akár kimaradsz, szóval mindig próbáljuk belekalkulálni ezt az időnkbe, hogy biztosan ide érjünk a próbakezdésekre, meg a fontos időpontokra.
Hát az az igazság, hogy én nem a ti napi vonatozásatokra, utazásatokra vagyok annyira kíváncsi, ne vegyétek sértésnek, mert nem amiatt vagyok itt, hanem pontosan amiatt, hogy első szavam az kellett volna, hogy legyen, hogy gratulálok.
Köszönjük szépen!
Mihez?
Hát a hétvégén a 8. nagyecsedi csárdás és verbunk versenyen vettünk részt, csárdás kategóriában a 4-es számú korosztályban, és ott első helyezettek lettünk, illetve kaptunk 2 külön díjat is.
Nem ez az első nyerésetek már, hiszen olvastam a Pusztafaluit is, megnyertétek, és mellette már itt is szerepeltetek, de most azért arattatok.
2 évente rendezik meg ezt a verbunk és csárdás versenyt, és 2 éve ugyan ebben a korosztályban szintén első helyezettek lettük, szóval nem titkolt célunk volt, hogy az idejében is szeretném méltóképpen felkészülni és elnyerni ugyanezt a címet. És szerencsénkre ez sikerült, illetve jobban is teljesítettünk, mivel 2 éve nem kaptunk külön díjat, idén meg 2 is kaptunk.
Na, mégis csak jobbak voltatok magatoknál is egy kicsit.
Igen, egyértelműen.
Tulajdonképpen ezekre a versenyekre ugyanúgy kell készülni, mint itt majd itt a próbákon, vagy azért itt van egy másfajta lehetőség, egy olyan, hogy egy kicsit színesebben színezni kell a dolgot.
Természetesen itt mi a próbateremben próbálunk pedagógiai munkát végezni, még a színpadon az előadó művészeti gyakorlatunkat próbáljuk megmutatni a szakmai zsűrinek, így ilyen teljesen más felkészülés kell és teljesen más hozzáállás kell egy ilyen versenyhez.
Mennyire nívós ez, mennyire elismert Magyarországon, mert hát azért vannak olyan versenyek, ahol hát a színvonal mindig attól függ, hogy kik mennek oda.
Ez teljesen egyértelmű. Az a véleményünk, hogy nem ez a legnívósabb verseny az országban. Azt gondoljuk, hogy az országos szólótánc verseny, amit Békés Csabán rendeznek meg 2 évente. Viszont az, hogy ezen a versenyen abban a városban rendezik meg, aminek a városnak a saját táncát kérik tőlünk. Ezáltal számunkra ez is ugyanannyira fontos, és ugyanakkor a nagy hangsúlyt fektettünk a felkészülésre. Illetve a zsűri tagjait elnézve, több számú is a zsűri, mint például egy Békés Csabai szóló táncversenyen, és a szakmai végzettségüket tekintve is legalább annyira nívós.
Néztem, elég sok kategória van, ez a negyedik igen. kategória, ez a 35 éven aluliaké már, tehát itt vagytok.
Igen, ez a 16 és a 20 éves korosztály, ebben versenyeztünk.
Hát fél profinak mondjátok ilyenkor magatokat még, mert hát azért a profi az azt jelenti, hogy abból él, illetve hát csak azt teszi, azt csinálja, nem tanul, dolgozik, szakgimnáziumba jár, hanem egész nap azzal foglalkozik, hogy fejlessze magát. Nem csak a mozgásban kell, hanem itt fejben. Anélkül nem megy, ugye?
Anélkül nem táncos. A táncos, igen. Mi nem mondjuk magunkat szerintem félprofinak sem. Mi, nekünk ez a szenvedélyünk, nem csak a hobbink, hanem kicsit. Hogy azért dolgozunk, hogy nekünk ez legyen a hivatásunk, majd később, de szerintem sajnos nagyon nagy a szakadék az amatőr és a profi táncosok között megnevezésben.
Ugye régen szinte mindenki táncolt. Ugye amikor valahova elmentek, egy mulatóba, egy ponóba, vagy bárhová, csürdöngölőbe, bármilyennek nevezzük azt, vagy bálba, ott az mindenkinek meg kellett tanulni azt a táncot. Csak azt. Van, aki színesebben tudta, van, aki kevésbé, de nektek már ez kevés. B fontos az az amatőr tánc, hanem nektek az a fajta fejben és mozgásban is előadott profi tánc, ami, hogy mondjam, meg kell tanulni. Nem lehet csak úgy, hogy szépen lepekszem a könyvet a fejem alá teszem, hanem idő kell hozzá. Hát nagyon sok idő. Akkor sok időt töltötök vele.
Igen, próbálunk minél több helyről tanulni. Tehát elsősorban mi is az archív filmeket tekintjük elsődleges forrásnak, de nagyon hálásak vagyunk, hogyha neves oktatótól, akik Magyarországon, illetve az egész táncos hagyományban elismertek, tőlük tudunk tanulni, és megpróbálunk mindenkitől a megfelelő mértékű anyagot megkapni, és azt a dolgot magunknak így félretenni, vagy azt a dolgot felhasználni, amit mi a saját értékrendünk, véleményünk szerint fontosnak tartunk. Mind a táncos kultúrában, és mind például egy adott táncanyagban is.
Hol vannak a határok? Tudjátok-e a határaitokat? Még, hát fiatalok, nincs is határszinte. Hogy milyen határok lehetnek abban, hogy valaki olyan táncos legyen, hogy elismert is legyen, meg hát azért a legfontosabb, jó, a pénz is fontos sok esetben, majd később. Legfontosabb az, hogy saját magadat úgy becsüld, hogy azt mondtad, hogy azt hoztam ki magamból, amit tudok, amire képes vagyok, és még ezt tovább tudom fejleszteni. Ti még itt nem tartottok, gondolom, de azért a cél, a törekvés e felé hajlik.
Természetesen mindig van egy elképzelésünk a határainkról, és ezeket mindig próbáljuk feszegetni, de abból fakadóan, hogy a Kárpát-medence táncai elég sokszínűek, így minden tánchoz kicsit másképp állunk, és azokat próbáljuk minél jobban magunkra formálni a saját testünkre, és pontosan, ahogy Virág is mondta, a saját gondolatiságunkat és személyünket kicsit belevinni a táncunkba.
Ez azt is jelentheti, hogy ugye folyamatosan fejlődtök, ez az anélkül fölösleges csinálni, de ez a fejlődés, az ugye mondtad, hogy filmet néztek, esetleg élő dolgokat? Tehát ugye elmentek, megnézitek, nem gyűjtésről van szó, hanem csak megnézni. Mert élőben azért mégiscsak más, mint hogyha filmet látok, és ott a bácsi eltáncolja 80 évesen, de hogy elmentek, vagy pedig hát mikor vannak ezek a versenyek, vagy itt-ott a fellépések, akkor figyelitek a többieket?
Nagyon sok szakmai programra járunk, fesztiválokra, versenyekre, és ezeken a rendezvényeken mindig figyeljük azokat a táncosokat, akik velünk együtt vesznek részt ebben az egész szakmában. Gondolok itt arra, hogy egy korosztályban vagyunk, vagy ők is ugyanúgy tanítanak, mint mi, vagy esetlegesen hivatásos táncosok. Szóval mindig próbálunk mindenkit megfigyelni, és aztán vagy abból építkezni, vagy pont azt megfigyelni, hogy na, mi így nem szeretnénk, vagy mi egy kicsit szeretnénk ebből építkezni. Ezt mindig a szem előtt tartjuk. Illetve illetve van lehetőségünk, még azt gondolom, mi vagyunk az utolsó generáció, akinek van lehetősége olyan táncosokkal találkozni, akik ezt nem tanulták, hanem ebbe születtek bele, ebben nőttek fel. Csak a saját tájegységüknek a táncát ismerik, de azt iszonyatosan jól, mivel gyerekkorukban ebben nőttek fel, ebben nevelődtek, és emiatt olyan szinten vannak, illetve olyan stílusjegyeket tartalmaz a táncuk, amiket talán vagy nem is, vagy csak nagyon sok munkával lehet elérni, például egy tanult táncosnak a produkciójában.
Érdekes ez a dolog tulajdonképpen. Ugye az embernek vannak fizikai határai is. Tehát azért tudjátok, hogy mire vagytok képesek. A sportolók is sérülékenyek is lehetnek, és akkor tudják, hogy bizony idővel abba kell hagyni, térdem fáj, stb. Tehát ezeket a határokat nem feszegetitek akkor még, mert ahhoz, hogy sérülésmentesen tudjon táncolni, ilyen kemény táncokat is, azért a csárdás az nem olyan egyszerű, csak a jobbra kettőt, balra kettőt, meg stb. Itt van emelgetéstől kezdve minden olyan dolog, amit én nem tudok, de gyakorlatban nem tudom látni, láttam. Tehát elméletben tudok sok minden, gyakorlatban kevesebbet, vagy nagyon keveset, a feleségem azt fogta mondani, hogy annyira nem tudok táncolni. Tehát nem is az a gond, beszélni tudok róla. A lényeg az, hogy tehát a fizikai határokat még nem feszegetitek, fiatalok vagytok, de azért tudjátok, hogy előtte azért tehát a bemelegítés is fontos, akkor ezzel fogtok kezdeni most is.
Igen, egyértelműen. Egy próba körülbelül úgy néz ki nálunk, van egy fél óra, 40 perc, ami csak a bemelegítés, illetve a tánctechnikai gyakorlatokon alapszik. A bemelegítésben az tényleg csak a test átmozgatása, az izmok bemelegítése, nyújtás, viszont a tánctechnikai részben vagy egy nehezebb táncból veszünk alapokat, vagy valami ritmikai gyakorlat, vagy valami játékos feladaton keresztül szeretnénk a táncosoknak valami pluszt adni azokon a táncanyagokon kívül, amikkel jelenleg foglalkozunk az együttes próbáin.
Tehát ne legyen unalmas?
Igen, pontosan. Valami elvezetet szeretnék adni, valami plusz, ami miatt ezt is izgalmasnak tudják tenkinteni. Nyilván a tánc része az azért szereti a táncos, vagy aki a próbára jár, mert hogy szereti a népzenét, szereti a táncot, viszont hogy a bemelegítésben is legyen valami olyan dolog, ami miatt nem késik el a táncos a próba elejéről, ezt szeretnénk nyújtani.
Ugye úgy kellett volna kezdeni, hogy kezdtétek. Úgy szokták általában, de hát nem vagyok profi, de azért nagyon jól tudom, hogy a lényeggel kezdünk, és akkor a végén pedig kilazítunk. Úgyhogy levezetésként mikor kezdtétek el? Egyszerre? Nagyjából? Időben?
Igen, hát mind a ketten 2009 óta táncolunk. Először elkezdtük mind a ketten a Színvalvölgyi Néptánc Együttesbe, és úgy kerültünk aztán ide a Matyó Tánc Együttesbe.
Mi volt az, ami ide hozott benneteket? Betty vagy Zsuzsa megismert benneteket, vagy a táncoktató az akkori, látta azért a mozgásotokon, hogy igen, itt kell valamit tenni ahhoz, hogy itt a Matyó Néptánc Együttes azért egy kicsit másabb is legyen, fejlődjön is, friss vér, friss erő. Így volt, vagy nem így volt?
Azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy megemlítseni édesanyámat. Ő ebben az együttesben táncolt. Talán azt is mondhatom, hogy az ő révén kerültünk ebbe az együttesbe. Mindenféleképpen szerettünk volna mindenketten kipróbálni valami másik együttesben is, vagy más-más honnan tanulni, és mivel ebben az együttesben voltak ismerősünk, egy nagyon jó baráti kapcsolatot ápoltunk velük, így azt gondoltuk, hogy akkor ez lesz az a hely, ahová most mi is szeretnénk közösségileg tartozni. Aztán itt maradtunk, és ez lett a vége.
Azért a Színvalvölgyi másfajta táncol, de nem a matyót igazából. Mondjuk a sok tánc hasonlít, borsodi részek tánc azért hasonlít, de a matyó az más hangulat. Népiesebb, nem?
Azt gondolom, hogy minden táncban, vagyis ez a saját véleményem, és ahogy beszélgetünk Botiválról, és ezt gondolom, hogy minden táncban meg tudjuk azt a motivumot, vagy azt az érzést találni, ami miatt úgy érezzük, hogy na most ezt annyira a színpadon annyira át tudjuk élni, vagy annyira át tudjuk adni. Ezt valamelyik táncban könnyebben megérezzük, valamelyikben nehezebben. Például a Matyó táncban véleményem szerint sokkal hamarabb ráéreztünk erre, de úgy gondolom, hogy ez a közösség is nagy részben hozzátett, mert itt a próbák jó hangulatban telnek, illetve családias az egész közösség, szóval egy fellépésen is ezt érezzük. Nyilván a nívósabb fellépéseken mindenki egytől egyig szeretné oda tenni magát, illetve a legjobb formáját nyújtani. Például egy mezőkövesdi fellépésen, ahol mindenkinek a családja ott ül a nézőközönségben, azért sokkal, sokkal másabb a hangulat.
Nem izgultok fellépések előtt? Mert én nem tudom, mikor a keresztesi énekkarban énekeltünk, minden fellépés előtt úgy izgult mindenki szinte, mint hogyha itt fog összeszakadni a színpad, baj lesz, de aztán, amikor elkezdődött, akkor valami elszállt. Jött az, hogy igen, most már kezdünk jobban szólni, ti meg jobban táncolni, vagy olyan nem érzitek, hanem a tánc ritmusa elviszi ezt a esetleges kicsi izgalmat, vagy nem izgultak egyáltalán.
Hát egy kicsit mindig izgul az ember, de nálunk szerintem úgy, hogy amint fellépünk a színpadra, ez pontosan úgy eltűnik, mert ha neki kezd a zenekar, és azért nagyon jó, amikor élő zenével tudunk táncolni, akkor a zenekar is egy nagyon nagy pluszt ad. Az, hogy egymásra nézünk a színpadon, az, hogy ott próbálunk nonverbálisan kommunikálni és bíztatni egymást, az nagyon sokat hozzá tud adni, és egyből el tudja felejtetni veled azt, hogy te eddig izgultál.
Mi az, ami miatt úgy érzitek, jogos volt megnyerni? Mivel tudtok többet, mint mondjuk a 5.-6. helyezett? A mozgás összhangja, a gyakorlás, vagy pedig maga, az egész, az, ahogy megjelentek. És akkor sugározzátok azt a fajta magabiztonságot, meg azt a dolgot, amivel a zsűrinek oda teszitek. Na tessék, döntsenek, mert mi úgy érezzük, hogy maximumot adtunk.
Azt gondolom, hogy az elsődleges, amiben kiemelkedőek voltunk, nem például az első, második, harmadik helyezettől, hanem azoktól, akik nem értek el helyezést, az előadásmódban és a természetességben. Próbáltuk annyira természetesen előadni ezt az egészet. Nem játszottuk meg a színpadon azt, hogy mosolygunk, azt, hogy elveszük ezt az egészet, hanem felléptünk a színpadra, és ott valahogy ott elszállt abban a két percben, amikor fent voltunk a színpadon, akkor elszállt mind a kettőnek minden problémája, és tényleg csak oda fókuszáltunk. Talán ezt érezte a zsűri is, ezt a hangulatot, amit mi teremtettünk a produkción közben, illetve amire próbáltunk még törekedni, az, hogy ezen a nagyecsedi versenyen mi csak is nagyecsedi csárdást táncoljunk. Nem vittünk bele más faluból motivumokat, mert azt nem gondolnánk hitelesnek, és egy olyan szakmai zsűri ült a székeken, akik ezt felismerték, és azt gondolom, hogy ez volt az a dolog, ami miatt úgy érezték, hogy ezt nekünk szeretnék ítélni.
Láttam a zsűri összetételét, úgyhogy nagyjából biztos voltam benne, hogy autentikusnak kell, hogy legyen az a tánc, ami megnyeri, és azok voltatok. Egyébként, amikor megtudtátok, volt öröm, vagy már megszoktuk?
Nem, itt még az előzőköz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nem jelenti azt, hogy mi jobbak vagyunk az utánunk következőknél, hanem ott abban a kétszer-két percben éppen jól teljesítettünk, mert tudjuk nagyon jól, hogy mindenkinek lehet jobb vagy kevésbé jobb napja.
Nem mindig rukkolt azért,
persze. Persze.
Tehát azért kicsit szerénynek érzem, de hát azért aki nyert valamit, az már ismeri el, hogy teljesített akkor. Jó, megértettem, tudom, hogy ez akkor voltatok a legjobbak, máskor lehet, hogy kevésbé lennétek. És akkor a cél, mondtátok, nagyjából kivettem, hogy továbbfejlődni, és akkor profiként esetleg. Bár az élet mást is hozhat, mert hát ugye nem mindig lesz a táncos, profi táncos, amiből él, de ti már elindultatok ezen az úton egy kicsikét.
Hát mi olyan szempontból szeretnénk profit lenni, hogy nem mint profi táncosok, hanem mint pedagógusok szeretnénk a szakmában jelen lenni. Minket nem feltétlen vonz most már, vagyis engem beszélek a saját nevemben, nem feltétlen vonz a hivatásosi lét, engem a pedagógia, és ezért próbáljuk magunkat minél jobban fejleszteni, és pont ezért minél több embernek a nézőpontját megismerni, hogy majd amikor oda jutunk, hogy akár nekünk kell véleményt mondani, akkor minél objektívebb véleményt tudjunk alkotni majd másoknak a táncolásáról is.
Azért én jó pár évet tanítottam történelem földrajzot, meg testnevelést is. Hát megmondom őszintén, a gyerekek másabbak lettek. 40 év alatt szépen azért a családi háttér, a társadalom elvárása, illetve maga a viselkedés, bejött a kütyű, állandóan interneten vannak, vagy voltak a gyerekek akkor is már, úgyhogy a pedagógus pálya egy ideig veszített abból a szépségéből, a gyerekek nem szerették, de a táncpedagógia az nem sokat változott, vagy változott szerintetek. Ti tanultatok eddig, most már ott tartok, hogy ha változik, hogyan változik? Mert ha kevesebb a merítési lehetőség, akkor bizony nektek is gondotok lesz, hogyha táncpedagógiával foglalkoztok. Én nem keserítelek el, inkább eredeket meggondolkozz el, akkor megköszönöm, de két mondatot mondasz erről?
Igen, annyit tudok az előbbi mondathoz hozzáfűzni, hogy azt gondolom, hogy aki ezt hivatásaként tekinti ezt a táncot, legyen az hivatásos táncos vagy táncpedagógus, mindenki táncosként kezdte valahol, és így apró lépések által nőtt ki annyira abból a szakmából, hogy ő ezt tanítsa. Igen, mind a ketten a Magyar Táncművészeti Egyetemen tanulunk, szóval szeretnénk ebből diplomát szerezni, hogy ha átadunk valami tudást, akkor azt alá tudjuk támasztani. Illetve nyilván legyen mögöttünk egy olyan diploma, egy olyan papír, amivel mondhatjuk azt, hogy nem csak rébuszokba beszélünk itt a táncosoknak, de úgy gondolom, hogy aki sokat foglalkozik ezzel, és emberekkel is sokat foglalkozik, az előbb-utóbb fogja tudni ezt tanítani, mert belenevelődik ebbe az egész világba. Én ezt így elhatárolnám például az iskolában lévő pedagógusokat, a táncpedagógusoktól. Ők egy másabb kapcsolatot ápolnak a diákokkal, illetve a táncosokkal.
Köszönöm szépen, most már ennetek is kell, energia kell a próbára, az oktatáshoz is kell energia, úgyhogy bármilyen szinten, még az iskolai pedagógiában is jó étvágyat, és nagyon köszönöm, gratulálva.
Köszönjük
és
szépen.
További sikereket várok tőletek.
Köszönjük, igyekszünk majd.
Kovács Virágot és Kis Botondot hallották, akik megnyerték a Nagy Ecsedi csárdás versenyt. Műsorunk folytatásában Takács Norberttel, Mezőköves dalpolgármesterével beszélgetek, akinek először is több dolog miatt is gratuláltam.
Köszönöm szépen.
Hát igen, régóta ismerlek, meg hát te is, a család az viszonylag közeli kapcsolatban is volt. Alpolgármester lettél, nem gondoltam egyébként, hogy édesapád után te is a politikát választod, bizonyos mértékig.
Igen, bizonyos mértékig. Ugye 2019-ben indultam én önkormányzati képviselőnek itt a 6-os választási körzetben, Mezőkövesden, ami ugye a Hórpatak csordajárás kövesdiesen, de egyébként Budai Nagy Antal, Széchenyi utca és a Mátyás Király út által határolt terület.
Nem a vasútalja, hanem följebb.
Följebb, igen. Úgyhogy följebb annál, és ugye egy ciklus után újraindultam, és akkor újra megválasztottak, majd azt követően pedig jelöltek a polgármesternek, és ugye ezt a jogszabály szerint is, az SMS szerint is ugye a polgármester jelöli, a polgármester úr jelölt felkért alpolgármester, nyilván a testületnek kellett ezt is eldönteni, és egyhangulag szavazta meg a testület.
Nagyjából ezt én ismerem, de hát a hallgatók nem voltam én is édesapáddal együtt annak idején, és tudtuk, hogy minek mi a zörgése. De a polgármester maradt, az alpolgármester pedig más funkcióba ment, Egerbe. Az egy másik dolog, de hát nem erről van szó, rólad van szó, hogy azért fiatal vagy még te ahhoz, hogy olyan nagy öregeknek, a szenioroknak a munkáját végez, vagy pontosan nem, mert a fiatal bírja.
Érdekes a kérdés egyébként. Szokták mondani, hogy új seprő, jó seper, ezt majd a kívülállók megmondják, ne én foglaljak ebben állást. Maga a munka pedig nem tudom, hogy mennyire befolyásolja azt, hogy idősebb, fiatalabb, tapasztaltabb, nem tapasztaltabb ember végezés. Nagyon szépen megköszönöm, hogy jól esik, hogy fiatalnak tartasz.
Hozzám képest.
Igen, 42. éves vagyok. Lehet fiatalnak nevezni, lehet idősnek, attól függ, hogy honnan nézzük. Szóval kérdésedről válaszoljak. Igazából a kérdésed az volt, hogy a szenyorok munkáját kell elvégezni. Meglátjuk, én legjobb tudásom szerint megpróbálom ezt végezni.
Na még azért, más miatt is gratulálhattak volna, ugye megszületett anyukának az unokája, vagyis hát a te gyereked, hát az az igazság, hogy így már komoly ember lettél mások előtt. Nem így van?
Rövid válaszom az, hogy de. A hosszabb válaszom pedig az, hogy egyébként igen érdekes folyamat volt, ez a nagyon gyors egymás utánban történtek a dolgok, ugye tavaly októberben, mert én október 8-ai születésű vagyok, tehát október 8-án volt a születésnapom, 9-én volt a testületi ülés, október 9-én, amikor engem megválasztottak a polgármesternek, és október 10-én megszületett a kisfiam. Hát ez egy ilyen gyors egymás utánban jöttek az események.
Ez túl gyors szinte, felfoghatatlan egymás után az egész, de hát végül is mindenki rendben van. Mondtad, hogy egy kicsit távolabb ülsz tőlem, nem biztos, hogy fertőző vagyok, a hangom ment el csak egy kicsikét, és ez így már egy cseppecskét, hogy nagyobb teher. Ugye mondtam, hogy fiatal, meg hát igen, bírja az az ember, aki bírja. Ez egyszerre nem csak gyors egy más után, hanem sok is lehet valakinek. El sem lehet hinni, hogy ez meg is történt veled. Nem így voltál ezzel?
Hát sokszor még ma sem tudom elhinni, de a terhekre visszatérve pedig hozzá lehet szokni a kevés alváshoz. Egy ideig lehet csinálni, még most ez működik, meg hát ugye ezen minden ember átesett, amikor megszületett a gyermeke, hogy nyilván vannak nehéz időszakok az elején, a fogzásnál, és így tovább. Ezt mindannyian megcsináltuk, vagy túléltük, mert muszáj volt.
Hát ugye eléggé tapasztalt polgármesterhez kerültél, azért Zoli már régóta teszi ezt a dolgot, és te meg voltál képviselő előtte, Hát apukát pedig már azt hittem, hogy épp századokig az lesz, hiszen megkezdte 90-től, és akkor vitte, tette, és akkor hát végül is tanulhattál egy kicsit tőle is, hogy hogyan lehet kezelni az embereket, mert nem a papírral van gond, az még haza is lehet vinni, de az embereket elvinni. Most fogadó órád van, valószínű, hogy még jönnek is, vagy voltak is, de tulajdonképpen azért az, ahhoz az kell, hogy megtanuljon az ember beszélni az emberekkel. Beszélni nem, mert te tudsz beszélni, ha majd megmondjuk, hogy miért, hanem beszélni az emberekkel, mert az egyik így jön be, másik kopogtat, a harmadik betörné az ajtót legszívesebben, zömében panasz kér, mert mi más lehet egy alpolgármester dolga, hogy meghallgatni a panaszt is. Hát milyen választ adni rá? Olyat, amit tud, ugye?
Elsősorban valóban így van egyébként, tehát ha már valaki jön, keres, akkor nyilvánvalóan problémával fordulnak, akár hozzám, akár polgármesterhoz, akár az önkormányzathoz. Sok esetben én szeretem egyébként azt, hogyha ugye előzetesen egyeztetünk egy fogadóra időpontot, nem is feltétlenül kell ragaszkodni ehhez a fix időponthoz, tehát elérhető vagyok. Én több platformon adtam meg telefonszámot, e-mail címet, tehát nyugodtan lehet engem keresni. De jobb szeretem a helyszíni bejárásokat, beszélgetéseket, megtekintéseket, mert sokkal jobb ott a helyszínen megnézni a tényállást, és ott elgondolkodni, hogy hogyan lehet, hogyan tudunk ezen segíteni. És sok esetben egyébként olyan járható utakat tudunk megnyitni, vagy olyan utakon tudjuk a problémákat megoldani, ami egyébként kézenfekvő és egyébként bármilyen állampolgár vagy lakos számára elérhető, csak nem biztos, hogy tud a lehetőségéről. És ezeket jó elmondani, ezért jó leülni, beszélgetni, keresni a megoldást minden problémára, és igazából ezen vagyok, ezen próbálok dolgozni, mert próbálunk az önkormányzatnak, nem csak.
Gondolom, hogy nem egyedül próbálsz, mert anélkül nem megy, azért mindent te sem tudhatsz, hogy mit vagy lehet megoldani, ki lehet osztani a feladatot. Neked kell minden után lapozgatnod, nyálazni a jogszabályokat, a könyveket. Végül is azért vannak munkatársaid, akik nélkül a polgármesternek is nehéz lenne, meg hát neked is nehéz lenne szakszerű és bölcs választ, illetve intézkedést adni. Mert ugye mindenki azt várja, hogy a legjobbat kapja. De hát vannak ellenpólusok, ugye van, aki a másikat jön bemártani, van, aki a harmadik, stb. Na, ez az emberekkel való foglalkozás nem olyan egyszerű, azért ezt tanulni kell.
Kell hozzá empátia egyébként, és nekem olyan szempontból van szerencsém, mert én egy olyan típusú ember vagyok, aki próbál az adott helyzetben, mind a hajvitás helyzetről van szó, mind a két fél helyébe beleképzelni magát. Ez sokszor segítség, sokszor viszont hátrány is egyébként, mert sajnos ez legalábbis az én fejemben el tudja húzni a megoldási javaslatot, mert lelketlenül nagyon könnyű dönteni egy-egy vitás helyzetben, vagy egy-egy helyzetben, úgy, hogy megpróbáljuk megoldani, vagy kieszközölni azt, hogy egyik fél se szenvedjen komolyabban kárt, úgy már nehezebb, és kicsit több utánajárást is igényel, de azért erre próbálunk törekedni minden szempontból és minden helyzetben. Thank you.
Ugye van egy leosztás a polgármester és az alpolgármester között, tehát a polgármester határozza meg, illetve a testület a bizonyos jogokat, kompetenciákat. Mennyire lehet azt azért, hogy egy-két esetben átlépni ezeket, vagy pedig azért mindig konzultáció van?
Mindig konzultáció van, tehát nyilvánvalóan polgármester úr az, aki beosztja ezeket. Tehát eleve az alpolgármester funkciója is az, hogy a polgármestert helyettesíteni azokban.
Itt a nevében van.
Itt, hogy a nevében is van, igen. Helyettesíteni azokban az esetekben, amikor ő valamilyen akadályoztatás esetén nem tud egy rendezvényen, eseményen részt venni, vagy egy megbeszélésen, vagy bármi máshol. Nyilvánvalóan ez polgármester úr naptárához van igazítva, de ez a természetes dolog, és akkor polgármester úr kijelöli azokat a rendezvényeket, azokat az eseményeket, ahol nekem kell őt helyettesíteni.
Volt-e már olyan, amikor hát kicsit megizzadtál, akár probléma, nem kell a konkrét esemény vagy eset, de volt már olyan, hogy azért segítség kellett. Még nem.
Megmondom őszintén, hogy ezt az augusztusi nagy melegeket nagyon nehezen viselem, akkor nagyon meg szoktam izzadni. Egyébként konkrét probléma miatt, és nem azt mondom, hogy nem volt problémás eset, de úgy nem mondanám, nem emlékszem legalábbis olyanra, amire azt mondanám, hogy hú, az nagyon, nagyon nehéz, kemény helyzet volt, ami kirívó. Olyan nem emlékszem. Majd még előttem, ami ezután fog jönni még.
Ja,
biztosan.
Akinek nem volt gondja, az vagy hazudik, vagy pedig veszti magát, azt mondják általában, de valószínű, hogy még lehetséges, mert hát az élet azért nagyon sokféle dolgot úgy elrendez, mint egy rendező, ott, ahol esetleg az ember azzal foglalkozik, hogy a rendezőre hallgat.
Igazság szerint visszatérve, igen, ez igaz, tehát akinek nem volt probléma, ez tényleg vagy hazudik, vagy festi magát, volt. Ami a legkellemetlenebb, de nem egy volt ilyen, hanem több, tehát nem tudok így kiemelten kirívót, amikor ugye két szomszéd fúj egymásra valami.
Jó, az a legnehezebb.
És ő ezt a bokrot, ezek egyébként általában nem nagy horderejű dolgok, de évtizedes, sőt valamikor a szülőkre visszamenő jó szomszédi viszonyokról lehet beszélni, de ebben nem is tisztem igazságot tenni, még akkor se, hogyha várják, elvárják
ott
sok esetben. De édesapám mindig azt mondta, akinek egyébként, hát egy hiá 30 év önkormányzati képviselői múlt van a háta mögött, mindig azt mondta, hogy a legfontosabb tanácsa az, hogy szomszéd vitában nem szabad belemenni, mert ott nem, tehát egy több tíz éves ellenségeskedés nem lehet megoldani így. Meg nem is tisztem, nem is feladata se az önkormányzat.
Tovább húzódik akkor,
igen.
Hogy nekem volt igazad, neked van igazad, ez nem, de lesz, mindig volt, akárhol. Nincs olyan település, talán olyan, ahol egyedül él valaki, még saját magával is össze tud veszni, hogyha arról van szó. Na, viccet félretéve, és belekezdtem egy olyanba, amit igazából kérdezni akartam, amikor áttértem volna egy másikra, ugye, hogy téged elsősorban nem az alpolgármesteri tiszted miatt találtalak meg, most igen, de azért, hogy azért vagy te egy olyan képességű, nem csak beszédben, hanem színészkedésben is, a szerepeidben is, amit mondjak valamit. Nem gondoltam volna, se apukád, se anyukád nem egy nagy színész. Úgyhogy azért mondom, mert picikora óta ismerlek, hát barátok is voltunk, hát meg azok is vagyunk, csak kevesebbet járunk oda. Más típusúak, ők inkább elhallgattak, el voltak rendesen, igazgatóként, illetve hát más funkcióban is, apukás gazdálkodóként is már, meg hát a vállalkozóként is, de ezt nem gondoltam volna, hogy te belecsapsz egy olyan folyamatba, amihez kell bizonyos exhibicionizmus, mondjam ezt. Valamennyire igen, megmutatni, hogy mit tudok, és beleélni magad egy szerepbe, ez a dolog kettő. Hol indult el ez a dolog?
Nagyon érdekes dolog egyébként, arra visszakanyarodnék, hogy édesapám is nagyon jól tud beszélni, tehát meg ugye neki kellett is, ugye főleg emiatt a közel 30 éves önkormányzati múlt miatt, tehát itt most egy picit meg idézőjelben megvédeném a mundérbecsületét ilyen szempontból, de hogy a konkrét kérdésre válaszoljak. Amikor én végeztem az egyetemem, akkor ugye visszakerültem Mezőkövesdre, Miskolcon végeztem a gazdaságtudományi karon, pénzügy számvitelt, és mikor hazakerültem utána Mezőkövesdre, akkor az én középiskolás baráti társaságon már effektíve széthosszóródott, és valami szabadidős elfoglaltság után néztem, kerestem, hogy milyen, mit lehetne társaságban csinálni, valami hasznosat, érdekeset, és úgy találtam rá a mezőkövesdi amatőr színjátszó körre, és ha jól emlékszem, 2008 december elején kerestem meg őket, akik pont a szilveszteri kabaréjukra próbáltak, és mondták, hogy nézzek meg egy próbát is, ha tetszik, akkor maradjak. És ugye ezek a szilveszteri kabarékról tudni kell, hogy ezek különböző jelenetek, énekes műsorok, énekes ének számok egybegyúrva, tehát egy elég kaotikus a próba folyamat is, meg maga az előadás is, a kulisszák mögött legalábbis, és én megnéztem egy próbát, megkérdeztem, hogy hol kell aláírni, és akkor ott is ragadtam, és már abban a szilveszteri műsorban is kaptam egy kis nyúlfarki szerepet. A három nővér paródiájában voltam Verzsinyi Nezredes, ugye a három nővér pedig három nagy darab szakállas fiatalember játszotta. Úgyhogy ez volt a legelső, és utána pedig, hát ugye ez 2008-ban volt, most 2025-öt írunk, tehát azóta ott vagyok, igen.
Amatőr színjátszás azért nem olyan, mint a normál, úgymond a színházi színjátszás, akik főállásban végzik a tevékenységet. Ide időt kell rászánni. Nem munkaidőt, hanem szabadidőt. És a szabadidőt azt bizony, ugye soroltuk a mostani feladataidat is, de azelőtt is, azelőtt sem otthon ültél, feküdtél, azelőtt is dolgoztál egy gazdasági szakembernek, állandóan kell képezni magát, olyan nincs, hogy hazamegy és akkor lefekszik, hanem lapozni kell, nézegetni, milyen jogszabályok, milyen rendeletek vannak, de ahhoz, hogy ezt meg tudja valaki tenni, könnyen kell tanulni. Sikeredik még ez?
Még úgy gondolom, igen. Igen, ez így van egyébként, tehát főleg ugye maga színjátszás is hiába egy amatőr kör vagyunk, de szabadidőből kell rááldozni, olvasni kell, foglalkozni vele, mint ahogy a jogszabályokkal is így van, meg minden egyébben. Szeretek olvasni, ez a szerencsém.
Na de hogyha egy színjátszás csak az olvasásból állna, akkor megette a fene. Ugye nem csak azt kell tanulni, a mozgást, a bizonyos mimikákat hozzá. Valaki akkor sikeres, hogyha megjelenik, és látják rajta, hogy a szereposztásban ki az, mit csinál. Lehet azonosulni egy szereppel, hát akkor egy őrnagy voltál, vagy nem is tudom pontosan mi, mert anélkül nem lehet úgy átélni, és ugyanúgy beszélni, mint ahogy te beszélsz, na de azzal az effektussal, azzal a dolgokkal, amit egy színésznek is meg kell érezni, anélkül nem megy. Úgy beszélek róla, mintha én valaha is játszottam volna, nem, de ezernyi előadást láttam már, és hát ugye amikor látok ilyen amatőr színjátszókat, hát nem akarom bántani a profikat. Van, amikor némelyik jobban elkapja a fonalat. Nem azt mondom, hogy mindig. Te volt már olyan, amikor úgy érezted, hogy na ezt úgy elkaptam, mint hogyha nagy lennék.
Visszatérve a kérdésed elejére, nem tudom pontosan, hogy szól az idézet, de Bodrogi Gyula azt mondta, hogy ahhoz, hogy az ember hitelesen, vagy jól, vagy lelkiismeretesen el tudja játszani egy szerepet, nem emlékszem pontosan, hogy volt az eleje, ahhoz bele kell halni a szerepbe, de mindegyikbe. Tehát, hogyha csak egy autónál ott játszok, abba is. És ezt kell tanulni. Van nagyon szerencsések a társulatban, akiknek ez vele született, mert van az embertípus, aki belép egy helységbe, és mindenki ránéz, és ragyog, és betölti, és meg se kellett szólalnia, de ő a jelenléte, van jelenléte önmagában. Ez születni kell, tehát ez az, ami nem tanulható. Vannak ilyenek köztünk a csapatban, ők szerencsések. Viszont igen, tehát a mimikát, a játékot, az érzelmeket, ezt mind-mind gyakorolni kell. Kinek több? Ez karaktertől függ, hogy kinek van, melyik áll közelebb a személyiségéhez. Én nagyon-nagyon kritikus vagyok önmagammal szemben, de az egész társulattal szemben is. Tehát nem tudnám azt mondani, hogy volt olyan szerep, amelyen azt mondtam, hogy na ezt én nagyon jól elkaptam. Tehát ilyet nem. Olyat tudok mondani, amit szerintem a legkevésbé kaptam el.
Arra nem vagyok kíváncsi.
Arra nem. Ja, pedig azt el tudtam volna.
Akkor mondd el.
Az Kuraszavának a viharkapujában voltam a szerzetes. Nekem azt úgy éreztem, hogy ezt nagyon nem jól sikerült elkapnom.
Sokáig beszélhetnénk róla, de hát mostanában nem színházban látlak, hanem hogyha időben odaérek, akkor a felolvasásnál, ha nem is látlak, de azért tudom, hogy ezt a hang, ez a Takács Norbié, tehát relatíve kellemes hangod van, ugye? Úgy gondolod, bár nem énekelsz, ugye? Aki szerelmes a hangjába, az elkezd énekelni, elkezdi húzni, te szépen el tudod olvasni. Nem színjátszás, hanem a valót, a valós dolgokat. Mikor kezdted el? Mert hát, ugye nem vagyok én mindig a kis templomba, hát mi úgy hívjuk a Jézus szívét amott is, meg máshol is, de azért egy pár éve azért már kezdtél úgy helyet kapni, kérni. Kértél, vagy kaptál?
Hát a kis templom, ugye Jézus szíve plébániáról beszélünk, illetve a templomról itt Mezőkövesden. 3 vagy 4 alkalommal ezelőtt kezdtem csak ott felolvasni. Igen.
És én ugye... azt hittem már, hogy idők óta olvasgatsz.
Nem, én koránkelő vagyok, és 7-es misére járok mindig vasárnap, és akkor utána gyorsan el tudok szaladni még boltba, ezt azt mire hazaérek is a
praktikus.
Kisfiam felébred, addigra minden már ez el legyen rendezve. Úgyhogy én a 7-es misére járok, és akkor ott Vámos Pista bácsi, aki nagyon régóta segíti az egyházközség életét, hol így, hol úgy, de mindig legjobb tudása szerint, és ő olvasott fel, és ő kért meg, hogy ugorjak már be helyet. Te, mert már ő nem szeretné, úgyhogy én
szerénykedik, mert azért egy 20 éve biztos teszi a dolgát.
Szerintem még lehet, hogy több is, igen.
Hogy több?
Több is.
Hát fiatalítani kell, úgy gondolta Pista is. Hát meg ha te is viszed vagy 20-30 évig, akkor nem kell utánpótláson gondolkodni.
Ha jó Isten megsegít, és a kisfiam is eljön vele majd a 7-es misére, akkor igen. Ha ő úgy gondolja, hogy a 9-esre megyünk, mert ő még aludna vasárnap, pár ez még évek múlva lesz, de akkor lehet, hogy váltunk a 9-es misére, de ha jó Isten egészségben megtart, akkor igen.
Hát köszönöm, ugye húsvét következik hamarosan, itt lesz a keresztút, a városi keresztút, ha nem is láttam a szereposztást, még nem figyeltem. Általában azért azok vállalnak, akiknek van idejük rá. Tehát idő nélkül nem megy ez a gyakorlás is, meg hát pontosan azon. És áldott húsvéti ünnepeket kívánok feleségednek, gyerekednek, és hát neked is, meg mindenkinek, akit ismerek a családból.
Köszönjük szépen, én is áldott húsvéti ünnepeket kívánok neked is, és minden kedves hallgatónak.
Elhangzott riportunkban Takács Norbertet, Mezőköves dalpolgármesterét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta, a zenei szerkesztő, és a technikus Péderi Zsolt nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.